Sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet és vendégeinket. Az előbb még nem voltak gyerekek, de látom, hogy most egy páran jelentkeztek. Most már látok egy pár gyereket, és az a kérdésem, hogy ide tudnátok-e jönni egy picit az első sorokban, mert szeretnék mutatni nektek valamit, és az csak sajnos így közelről lehet. Lejönnétek? Igen, addig is köszönjük meg Edith néninek ezt a szép szolgálatot, mert valóban az anyáknak a tevékenységét néha megfeledkezünk róla, hogy milyen hatalmas munkát végeznek. Éppen a napokban láttam az interneten egy ilyen állásinterjút, ahol egy interjúztató különböző interjú alanyokat kérdezett meg, és hát olyan feltételeket mondott el nekik, hogy reggeltől estig, illetve hát a nap 24 órájában kell dolgozni, nincs szabad nap, nincs ünnepnap, és nincs fizetés. És azt mondták neki, hogy hát nem normális, hát ilyen munkát senki nem vállal el, és mondta, hogy hát van ilyen munka, és van, aki ezt teszi. Hát ki? Hát az anyák. Úgyhogy ez egy nagyon szép vers volt, és köszönjük szépen, hogy megemlékezett róla. Na, itt vagytok. Szeretnék mutatni nektek egy képet, hogy felismeritek-e, ismeritek-e ezt az állatot, aki ezen a képen van. Afrikai impala antilop. Ez egyiken áll, az egy, nem, a kettő nem ugyanaz, mert az egyiknek szarva van, a másik meg éppen fut, tehát egy ilyen futás közbeni kép. Egy picit hasonlít az őzikére, ugye? Hát azt kell tudni erről az állatról, hogy nagyon-nagyon gyorsan tud futni. Ugye Afrikában rengeteg ragadozó állat is él, többek között ott él a gepárd is, akiről azt lehet tudni, hogy a világ leggyorsabb ragadozója, és mindenkit meg tud fogni, akit üldözőbe vesz. Hát az impala antiloppal azzal sok baja van, mert az impala antilopot megfogja, de nem mindig. Tudnélik, nagyon gyorsan tud futni, és cikcakba fut, és a gepárd a cikcaktól elfárad. Ő egyenesen tud futni gyorsan, de hogy a cikcakba kell fusson, akkor elfárad. És még azt lehet tudni erről az antilopról, hogy nagyon nagyokat ugrik közbe. Tehát futás közben óriási nagyokat ugrik, sokszor csapatosan mennek, és úgy ugrálnak, hogy egyikük a másikot átugorja, még a levegőben is úgy néz ki, mintha röpködnének, mint valamiféle ilyen bogarak vagy legyek, mert egyszerűen nem lehet látni, amilyen gyorsan cikáznak, meg ugrálnak. És olyan nagyokat tud ugrani, hogy állítólag 12 méter hosszúságú és 3 méter magasságú ugrásra is képes. Most tudjátok, hogy mennyi 12 méter? 12 méter az majdnem annyi minden a színpadtól odáig a fal, a hátsó fal. Óriási nagy, és a 3 méter magasság az meg, hát az körülbelül annak az erkélynek a magassága, ami ott van. Tehát akár még oda föl is tudna ugrani innen az antilop, akár innen a színpadtól is. Viszont van egy nagyon érdekes tulajdonsága ennek az antilopnak, hogy ha megfogják, befogják, és fogságban akarják tartani, mondjuk egy állatkertben, vagy egy ilyen rezervátumban, akkor vajon milyen nagy kerítést kell köré húzni, hogy azon ne ugorjon át? Biztos gondolnátok, hogy hát legalább 3 méter magasat, ugye? Mert hát ha 3 métert át tud ugrani, akkor legalább 4 méter kell, hogy azt már ugye talán nem tudja átugrani. Hát az az érdekes, hogy nem kell 3 méteres kerítés, elég egy 1 méteres kerítés, ami körülbelül egy picivel nagyobb, mint itt a színpad, vagy ekkora, amit köré húznak, és nem fogja átugrani az antilop. Sosem ugorja át. És tudjátok, hogy miért nem ugorja át? Van valakinek ötlete? Hát neki tudna futamodni is. Azért nem ugorja át az antilop ezt a kerítést, mert nem látja, hogy mi van mögötte. És az antilop az egy olyan állat, aki csak akkor ugrik, hogyha látja, hogy hova fog érkezni. Mondjuk, hogyha ez a kerítés csak egy ilyen drótkerítés, akkor látja, akkor talán átugorja. De hogyha egy deszkakerítés, ami nem lehet átlátni, és nem látja, hogy mi van mögötte, mondjuk talán már egy 15-20 méterre már látja, de ami a kerítés mögött van, belátható távolságra, azt nem látja, és nem mer ugrani. És ezért nyugodtan körül lehet őt venni ilyen kerítéssel, nem fogja átugrani. Nem tudom, hogy sejtitek-e, hogy miért mondtam el ezt a történetet. Egy igét szeretnék nektek olvasni, ez a Habakuk könyve második fejezet, negyedik verse, annak is a második része, az igaz pedig az ő hite által él. Vajon miért hasonlít ez az ige az antilopnak a történetére? Azért hasonlít, mert az emberek is úgy vannak, hogy sokszor olyan dolgot kellene tenniük, aminek nem látják a végét, a következményét. És sajnos a legtöbbször a jó és helyes dolgok, azok olyanok, amelyet legszívesebben nem tennénk meg, mert úgy gondoljuk, hogy annak rossz vége lesz. Ha mondjuk valaki minket bánt, akkor inkább mi is visszabántanánk, vagy védekeznénk, de majdnem biztos, hogy jót nem akarnánk vele tenni, mert hát miért tegyünk jót azzal, aki velünk rosszat tett. És ha nagyobbak lesztek, akkor majd meglátjátok azt, hogy az életben sok olyan lépés van, de már a gyerekkorban is, amikor bizony olyan lépést, olyan dolgot kell tennünk, aminek azt gondoljuk, hogy rossz lesz a vége, de mégis az a helyes és az a jó, és azt kell megtennünk. És talán a szüleitek is tanították már nektek, hogy nem mindig könnyű jót tenni. Legtöbbször jobb lenne rosszat tenni, egyszerűbb lenne, jobb megoldás lenne, de nekünk hitből kell a jót tennünk, nekünk olyan dolgokat kell tennünk, aminek nem látjuk a végét, hogy fog elsülni. És ennek az igének is tulajdonképpen ez a lényege, hogy hit által éljünk, hogy a hitünk akkor lesz erős, és akkor van igazán hitünk az Istenben, hogyha meg is tesszük azt, amit hiszünk, és úgy is cselekszünk, ahogy azt mi hisszük. Remélem, hogy majd a szüleitek is ezt gondolom, hogy nap mint nap elmondjátok nektek, és hát én ezzel a kis képpel szeretnék tőletek búcsúzni, hogy nektek adom tulajdonképpen, hogyha érdekel, akkor még nézegessétek. Szeretnéd? Inkább nem. Nadine? Kéred? Igen? Tessék. Kedves gyülekezet, egy picit hasonló témáról fogunk beszélni ma. Nyissuk ki az igét Jeremiás könyvénél. Jeremiás könyve 17. fejezete 5. versétől olvasom az igét. Tehát Jeremiás könyve 17. fejezet 5. verse. Ezt mondja az Úr. Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testbe helyezi az erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárazságban lakik a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön. Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr, mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja a gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad, és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Vajon mire gondol a Jóisten, amikor azt mondja, hogy eltávozott az Úrtól a szíve valakinek? Ugye elsőre, amikor ezt az igét elolvassuk, akkor talán az ugrik be mindannyiunknak, hogy hát valaki, aki az Isten megtagadja, aki nem az Isten parancsolatai szerint él, lehet, hogy az ateistákra gondolunk, vagy más vallásúakra, hogy hát nyilván, aki az Istennek Istennel nincsen kapcsolatban, és az Istenhez, az Úrhoz nincs közel a szíve, az bizony ennek a következményeit meg fogja tapasztalni. De itt van az igében egy ilyen kis szavacska, hogy eltávozott az ő szíve. Tehát ha valakinek eltávozott a szíve az Úrtól, akkor az azt jelenti, hogy valamikor ott volt, ugye? Tehát valamikor ott volt, és onnan eltávozott. Tehát olyan nem tud eltávozni, ami nem volt közel hozzá. Tehát innen már következtethetünk arra, hogy Jeremiás proféta olyanoknak szól ezáltal, az ige által, akik valamikor az Úr közelébe voltak, közel volt hozzá az ő szívük, de valahogy valamilyen oknál fogva eltávozott ezt tőle. És azt a kérdést is tegyük fel, hogy vajon a szív eltávozása az mennyire van tudatában egy embernek. Tehát, hogyha én most megkérdezlek benneteket, vagy bárkit megkérdezek, aki hisz Istenben, és aki a jó Istennel személyes kapcsolatot ápol, hogy mondd, a te szíved eltávozott az Úrtól, akkor akkor mit fog, milyen válaszokat kapnánk? Lehet, hogy van, aki azt mondja, hogy hát sajnos egy kicsit eltávozott, de többnyire azért én úgy gondolom, hogy azt mondanánk, hogy hát vannak bajok, ugye vannak nehézségek, vannak néha csüggesztő pillanatok, de azért alapvetően a mi szívünk nem távozott el az Úrtól. Hát mi bízunk a jó Istenbe, bízunk az ő vezetésében, az ő gondviselésében, és hát nem távozott el, bár vannak azért még megreformálni való dolgok az életünkben, vannak még helyrehozandó dolgok, de talán nem távozott el. De hogyha tovább olvassuk az igét, akkor érdekes dolgokat fogunk olvasni, tehát itt egy következményről számol be, azt mondja, hogy átkozott az a férfi. Mit jelent az átok a Bibliába? Az átok és az áldás. Hogyha visszaemlékszünk, hogy a Mózes könyve 5. fejezetében az átok és áldásra, amit adott nekik az Úr, akkor rájöhetünk, hogy az átok és az áldás az tulajdonképpen a Biblia fogalomvilága szerint az következményt jelent. Tehát nem valami egyfajta büntetés, vagy pedig egyfajta jutalmazás a Jóisten részéről, hanem az következményt jelent. Az átok az bizonyos dolgoknak az Úr megengedi a következményét. És még azt is tudjuk, hogy még ezeket a következményeket is, hogy úgy mondjam, kegyelemmel elegyítve engedi meg, mert ha az embert magára hagyná, akkor az ember pillanatok alatt nagy bajba kerülne. Tehát az Úr kegyelemmel elegyítve, de megengedi az ember cselekedetének a következményeit, úgy a jó, ahogy a rossz cselekedeteinek, úgy a helyes, ahogy a helytelen dolgainak a következményeit. A bűnnek az azonnali, illetve a következményeit azonnal nem önti rá az emberre, hanem éppen szeretetből próbálja az embert kegyelemmel körülvenni, és kegyelmesen megengedni, hogy talán megtérne. Tehát itt az átok itt is egy következményt jelent, és magából az igéből is láthatjuk, hogy aztán fel fogja sorolni a következményeket is. Tehát ugye átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testbe helyezi az ő erejét. Az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Honnan tudhatjuk, hogy a mi szívünk eltávozott az Úrtól? Mert gondolom, hogy rájöttetek, hogy itt tulajdonképpen egy önvizsgálatra próbálom ráterelni a figyelmünket, hogy mi magunk ebbe a hibába, ebbe a bajba belekerülhetünk-e, és hogyha belekerülünk, akkor az milyen következményekkel jár. Honnan tudhatjuk, hogy a mi szívünk eltávozott az Úrtól vajon? Észre lehet-e ezt venni? Vagy pedig egy olyan folyamat is lehet, ami adott esetben észrevétlenül hoz olyan következményeket, amivel majd csak egyszer csak meglepődve találkozunk szembe. Ugye azt mondja, hogy olyanná lesz, mint a hangafa a pusztába. A hangafa megnéztem a bibliai növények között, az úgynevezett föníciai boróka, ami valóban egy olyan fafajta, tehát egy ilyen cserjefajta, fafajta, ami a sivatagban magányosan él, és óriási nagy szárazságtűrő képessége van, gyakorlatilag mindenféle eső nélkül, csapadék nélkül évekig képes elélni. Köszönöm szépen. És azt mondja az írás, hogy olyanná lesz, mint a hangafa a pusztába, nem látja, hogy jó következik, hanem szárazságban lakik a sivatagba, a sovány és lakhatatlan földön. Milyen érzés, amikor valaki egy sovány és lakhatatlan földön szárazságban lakik? Mit érez egy ilyen ember, aki egy ilyen körülmények közé kerül? Ugye kiszolgáltatottságot érez, azt érzi, hogy egyedül van, nincs reménysége, nincs segítsége, az életét egyfajta reménytelenségbe, csüggedésbe éli, nem lát, nincs jövőképe. Tehát amikor ugye az ember, szokták is mondani, hogy az ember, amíg él, addig reménykedik. Tehát mikor felkelünk reggel, akkor reménykedünk, hogy aznap jó dolgok fognak történni, ha aznap nem is, de másnap talán igen, tehát minket a remény tart életbe. De mi van, amikor minket egy kősivatag vesz körül, és semmiféle reményt nem látunk, semmiféle kiutat nem látunk? Na most, hogyha az ember elkezd ilyen érzéseket táplálni magában, és ilyen benyomásai lesznek, hogy az élete reménytelen, és a nehézségek azok egyre nagyobbak, és egyre megszámlálhatatlanabbak, és egyre nehezebben lát kiutat bizonyos élethelyzetekből, és elkezdi magát úgy érezni, mint a hangafa a pusztába, tehát most megfordítom, akkor lehet, hogy eltávozott az ő szíve az Istentől. És mi lehet, hogy azt gondoljuk, hogy nem vagyunk ilyen helyzetben, de azért érdemes a hétköznapjainkon töprengeni, hogy bizony az embert időnként elfogja a csüggedés. Mindannyiunkat elfog a csüggedés, sőt, talán lehet, hogy nem egyedül vagyok, aki úgy érzem, hogy talán túl sokszor is elfog a csüggedés, és nem látok reményt egy bizonyos élethelyzetben. Aztán megoldódik valahogy, de aztán megint visszatér, és hát olyan is előfordul bizony emberekkel, hogy egyik csüggedésből a másikba esnek, és egyik csüggedéstől a másikig húzzák ki valahogy, és aztán szombaton talán egy kis reményt összegyűjtenek a szombati áldásokból, hogyha sikerül nekik, de hát még az is előfordulhat, hogy még szombaton is dolguk végezetlenül térnek haza. Az biztos, hogy ha ezt az igét komolyan vesszük, akkor ha ilyen érzések vannak bennünk, akkor lehet, hogy eltávozott a mi szívünk az Úrtól valamilyen értelemben. Mit mond a másik esetben viszont, hogyha valakinek a szíve közel van az Úrhoz? Azt mondja, hogy áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr. És akkor itt ilyen szép dolgokat sorol fel, hogy olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa. Víz mellé ültetett fa az mindig talál magának táplálékot, ugye? Tehát annak a gyökerei megtalálják a vizet, és tulajdonképpen nem ismer nélkülözést. Amely a folyó felé bocsátja a gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad, és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Gondtalan élet, ugye? Erre vágyunk mindannyian. Megvan a mindennapi betevőnk, az életfeltételeink megvannak, nem kell félnünk a holnapi naptól, nem kell félnünk semmitől. Azt mondja, hogy nem fél, ha hőség következik, akkor sem kell félnünk, hogyha bajok jönnek az életünkben. Semmi nincs, amitől mi félhetnénk, ami minket meg tudna emészteni. Levele zöld marad, és a száraz esztendőben nem retteg. Tehát amikor jönnek a csapások, a próbák, a nehézségek, akkor sem retteg, nem fél. Mi szoktunk-e félni a próbák idején, és rettegni? Én szoktam. És azt mondja, hogy nem. Tehát az a férfi, akinek bizodalma az Úr, az nem retteg. Sem a próbák idején, sem a szárazság idején nem fél. Levele zöld marad, és a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Ugye? Nem tudom, a gyümölcsről mi ugrik be nekünk. Hát a lélek gyümölcsei, ugye? Amivel még békeidőben is bajaink vannak, hát még hőség és nehézség idején. Tehát itt tulajdonképpen összefoglalja ez az ige mindazt, amire egy keresztény embernek szüksége van, és mi ennek a feltétele? Az, hogy az Úrban bízik. Az Úrban bízik. Ez az egyetlen feltétele van, hogy az Úrban bízik, és hogyha ez megvan, akkor mindene meg lesz. Még egy pillanatra visszatélek az előzőre, amikor akinek a szíve eltávozott az Úrtól, azt mondja, hogy nem látja, hogy jó következik. Nem látja, hogy jó következik. Tehát következik jó az életében, de ő ezt nem látja. Ő úgy érzi magát, hogy egy sivatagban van, aminek nincs, ahonnan nincs kiút. És a holnap nem olyan lesz, mint a mai nap. Tehát én most azért szemléltetem ezeket az érzéseket, mert nem tudom, hogy ezt csak én vagyok-e úgy vele, hogy ezek minket kísértenek, ezek az érzések. Amikor a hétköznapok gondjaiban, bajainak minket, ezek kísértenek, és ezek ott vannak. És ugye küzdelmeink vannak vele, és néha elcsüggedünk tőlük. De ezt mondja az ige, hogy itt van a titok, hogy akinek az Úrtól eltávozott az ő szíve, vagy pedig a bizodalma az Úr. Hát tulajdonképpen egyszerű a dolog, ezt kell egy kicsit megragadjuk, hogy ugye ennek mi a titka, és hogy lehet az Úrban bízni, hogy ezek ne történjenek meg. Mit jelent emberben bízni? Ugye az igénk azt mondja, hogy aki emberben bízik és testbe helyezi az ő erejét. Emberben bízni többféleképpen is lehet. Lehet bízni valaki másban. Azt mondja, tehát az igéből tudjuk, hogy a hit hallásból van. Tehát a hitet azt mindig halljuk. Többnyire először valakitől, aztán talán annak a hatására elővesszük a Szentírást, a Bibliát, és aztán onnan olvassuk. De hát végső soron az írást is ugye emberek jegyezték le. Tehát végül is mi embereken keresztül kapjuk meg az ige áldásait. A szombatnap a közösségnek az áldásai is ezt szolgálják, hogy egymás hite által üdüljünk, egymástól beszédben, cselekedetben, tettekben kapunk Istenen, illetve egymáson keresztül Istentől áldásokat. És nagyon nagy a kísértés, hogy ha valakitől sokat kapunk, valakitől jó dolgokat kapunk, akkor a bizalmunkat belé kezdjük helyezni. Ugye sokan tudjuk azt, hogy vannak népszerű prédikátorok, lelkészek, akiknek özönlenek a népek az alkalmaira, az előadásaira, Isten tiszteleteire, és hát be se ülnek, éppen arról beszéltünk itt Alexel is az óra előtt, hogy be se ülnek mondjuk olyan Isten tiszteletre, ahol nem számukra kedves prédikátor van, mert ők nem úgy érzik, hogy nem kapnak tőle jó dolgot. Ugye ez nagyon könnyen átlendülhet egy olyan szélsőségbe, hogy valaki már az egész hitéletét bizonyos prédikátorokra vagy bizonyos emberekre alapozza, és tőle kér tanácsot, a hétköznapokban is tőle kér tanácsot, aminek van egyébként létjogosultsága, mert lehet tanácsot kérni, vannak olyan helyzetek, amit nehéz nekünk megoldani, ezért is van lelki gondozás, ami abszolút tehát egy jó dolog, és Istentől való. De hol a határ a között, hogy valakitől én tanácsot kérek, és segítséget, hogy engem az Istenhez közelebb vigyen, és a között, hogy végül elkezdek ő benne bízni. És végső soron oda jutok, hogyha ő nem lesz, akkor engem sem érdekel már az egész, mert hát tőle kaptam mindent. Tehát itt is nagyon vigyázni kell, mert ez is egy kísértés lehet mindannyiunk számára. Hogy lehet másképp emberben bízni? Amikor magunkban bízunk. Ugye, ha emberbe bízok és testbe helyezem az erőmet, akkor akár magamban is bízhatok. Ez is egy nagy kísértés. A magunkba bízásnak is rettentő sok érdekessége és buktatója van, amit szintén nem biztos, hogy könnyen észreveszünk. Szélsőséges esetben bízhatok úgy magamban, hogy én erős vagyok, okos vagyok, én ezen a világon meg tudom találni a számításomat, vállalkozásom van, jól keresek, eltartom a családomat, még valamiféle lelki gondozást is, lelki hátteret is tudok az én családomnak biztosítani, az Istent is tudom képviselni a családom belül. Én ezt nagyon jól csinálom, mindenki tőlem kap, rajtam keresztül, és lám, én nélkülözhetetlen vagyok, én milyen jó szolgálatot végzek, és vajon hol van a határ itt is a között, hogy én Istennek eszköze vagyok, vagy pedig én ezt meg tudom tenni. Kaptam az Istentől valamit, elismerem, de azért a többit azt én teszem meg. Tehát én adom tovább. Én mondom el, én magyarázom meg, és lám, én hozzám jönnek. Nem tudom, talán hallottátok azt a történetet, egy protestáns lelkész esete, most nem tudom, szó név szerint, én névvel hallottam, hogy ez megtörtént, hogy tartott egy nagyon szép ige hirdetést, ami tényleg áldásos volt, és hát nem volt semmi hiba benne, és amikor jött le a szószékről, akkor szembe futott vele az első sorból egy idősebb hölgy, és hát megfogta a kezét, és mondta, hogy hát testvérem, ez gyönyörű volt ez a prédikáció, ez mintha mennyből hangzott volna, ez annyira szép volt. És mondta neki a lelkész, hogy tudom, már megsukták az előbb a fülembe. Sátán volt az. Óriási kísértés lehet az, hogyha valamit jól megcsinálunk, valami jól sikerül. De most nem arról beszélek, hogy mondjuk én a saját emberi erőmmel, tehát most ugye nem az Istentől távol levő státusról beszélek, hogy világi emberek hogy tudják a maguk számítását, a maguk erejéből felépíteni, hanem én hívő emberekről beszélek. Olyan dolgokról beszélek, amik minket érinthetnek, mindannyiunkat. Tehát ha valamit én jól meg tudok csinálni, és én ezt, én ezt még akár az Istennek is tulajdonítom, de mégis ott van bennem, hogy ezt én meg tudtam csinálni. Az Isten adott nekem ehhez talentumot, na de én ezt meg tudtam csinálni, én ezt jól megcsináltam, és én ezt máskor is meg tudom csinálni. Hadd mondjak egy olyan példát itt, hogy ha mondjuk nekünk van otthon egy hűtőszekrényünk, ami tele van mindenféle jóval, és jön hozzánk egy kedves ismerős, vagy rokon, vagy valaki látogatóba, és hoz nekünk ajándékot, valami finomságot, és azt mondja, hogy ha tegyük be a hűtőbe. És kinyitom a hűtőt, és tele van. És nincs hova betenni. És nem tudjuk hova tenni, hát el kell vinnie. Ugye, most egy kicsit profán példa, mert valóságban azért szoktunk helyet találni, de ahol van már valami, oda nem lehet tenni új dolgot. És a legnagyobb baj azzal, hogyha ha magunk teljesítményét elismerjük, az, hogy ha mi valamit rendbe látunk az életünkbe, és azt látjuk, hogy én egy bizonyos területen jó vagyok, akkor azon már nem fogok akarni változtatni. Mert én azt jól csináltam. A visszajelzések jók, ebből áldás származott, akkor én ezen nem fogok akarni változtatni. Ez rendben van az életemben. Én ezt jól tudom csinálni, ez nekem megy. És az a kérdés, hogy mi van, hogyha az Úrnak ez még nem tetszik? Mi van, hogyha az Úr valamit másképp szeretne? Fog-e tudni hozzám szólni, hogy én azt másképp csináljam? Nem fog tudni hozzám szólni, mert én oda nem engedek be információt. Én azon a területen bízok magamban, mert tudom, hogy nekem ez jól megy, és az Úr nem fog tudni rajtam alakítani. Oda nem engedem őt be. És nagyon, nagyon vékony itt is a határvonal, hogy én örömöm van abban, hogy az Úr most rajtam keresztül tudott áldást adni. De mi van, ha a következő alkalommal nem fog tudni? És az Úr meg is fogja tenni, hogy a következő alkalommal nem fog jól sikerülni a prédikáció, és csapnivaló lesz. Most nekem nincs nagy gyakorlatom, de gondolom, hogy lelkészek már lehet, hogy ilyet átéltek. Pont azért, hogy megtanulja az ember, hogy ne magába bízzon, és ne a saját képességeibe. Tehát nagyon-nagyon könnyen lehet átcsúszni olyan területekre. Most nem csak lelkészekről szólok, tehát akár egy lelki gondozás, vagy egy karitatív munka, vagy bármi, egy könyvterjesztés, amit én jól csináltam, jól beszélgettem emberekkel, sokan meghallgattak, embereket tudtam hozni a gyülekezetbe. Nagyon könnyen, vagy jól hasogatom az igazságot, és megmagyarázom. Nagyon könnyen csúszunk át abba a hibába, hogy én ezt tudom csinálni, ez nekem megy, nekem ezt a megbízatást kaptam az Istentől, nekem ezt csinálnom kell, akkor én azt úgy fogom akarni csinálni, és nem fogok akarni beengedni más hatást, más hangot, mert én azt jól csinálom. Ez a veszélyes. Ez a veszélyes. Itt már magamban bízhatok. Tehát ugye férfiban, bocsánat, átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testbe helyezi az erejét. A Jóisten gondoskodni fog arról, hogy mi kiüresítsük magunkat. Ha mi nem akarjuk magunkat kiüresíteni, akkor majd hoz olyan helyzeteket az életünkbe, és olyan próbákat. Nagyon sok próba azért van, hogy rájöjjünk, hogy mi senkik vagyunk. És rájöjjünk, hogy nekünk minden alkalommal újra és újra szükségünk van arra az áldásra, amit ő adna folyamatosan, hogyha mi ettől el nem bíznánk magunkat. Ezek mind buktatók lehetnek, és hogyha ezeket le tudjuk mi győzni magunkban, akkor közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy az Úrtól ne távozzon el a mi szívünk. És most egy bibliai példát szeretnék röviden, mert elég kevés az időnk, bemutatni arra vonatkozóan, hogy mit jelentett a hívő nép életében az, hogyha Istentől eltávozott a szíve, hogyha emberbe bízott és testbe helyezte az ő erejét, és ez hová vezetett, és mit lehet ebből tanulni, hogyan akarta ezt a Jóisten, ezt a veszélyt a mi tudomásunkra hozni, és hogyan akarta felhívni rá a mi figyelmünket, hogy ez mennyire tévút és zsákutca lehet. Nem tudom, kitaláljátok-e, hogy melyik az a történet a Bibliában, ahol ez nagyon szemléletesen kijön. Nem? Én sem gondoltam volna, hogy ez az a történet. Egy Ellen White idézet olvasása közben jöttem rá, hogy ez mennyire találó. Ez az aranybórjú öntésének az esete. Amikor Mózes és Józsué felmentek a hegyre, ahol 40 napot töltöttek el a felhőben, és a nép lent elcsüggett, és végül aranybórjút öntött, és azt kezdte imádni. Felolvasok néhány idézetet az Ellen White Patriárkák és Proféták című könyvéből ezzel kapcsolatosan. Azt írja, hogy Egyiptomban hozzászoktak az istenség látható ábrázolásához. Nehéz volt most egy láthatatlan Istenben bízni, ezért hitük fenntartása érdekében Mózeshez fordultak, hogy legalább reá támaszkodhassanak. Most azonban Mózest elvették tőlük. Nap után, hét hét után telt el, és Mózes még mindig nem tért vissza. A felhőt szemük előtt tisztán láthatták. A táborban sokan már azt gondolták, hogy Mózes elhagyta őket, vagy pedig megemésztette őt a tűz. Isten a hasonlatosság semmiféle képét nem adta magáról, megtiltotta személyének bármiféle tárgyi ábrázolását. Az Egyiptomban és Vöröstengernél véghez vitt hatalmas csodák mind azt a célt szolgálták, hogy az izraeliták úgy higgyenek benne, mint a láthatatlan Istenben, aki mégis Izrael mindenható segítője, az egy igaz Isten. Jelenléte látható megnyilvánulása után való vágyakozásukat Isten a felhőoszloppal és a tűzoszloppal elégítette ki, amelyek seregeiket vezették, és amelybe dicsősége megnyilvánult a Sion hegyén. Még mindig előttük volt Isten jelenléte a felhő és tűzoszlopban, szívükben mégis visszatértek Egyiptom bálványimádásához, és a láthatatlan Isten dicsőségét egy ökör hasonlatosságával cserélték fel. Az ember a végsőkig ragaszkodik ahhoz, hogy valami látható nyoma legyen az Istennek az életében. Mi is ragaszkodunk ehhez, és mi is szenvedünk attól, hogy az Isten láthatatlan. Nem látjuk és nem hallhatjuk őt. Mindannyian lehettünk, én voltam legalábbis már olyan helyzetben, hogy kértem az Istentől, hogy valamiképpen nyilatkozzon meg, amit én látok, amit én hallok, mert egyszerűen nem találom, elveszítettem a fonalat, nem találom a kiutat egy bizonyos helyzetből. És az Úr mégis azt látta jónak, hogy elrejtőzzön a szemünk elől. Ugye Tamásnak azt mondta Jézus, hogy láttál és hittél, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Valamiért az Úrnak fontos volt az, hogy minket arra tanítson, hogy láthatatlanul higgyünk benne. Vajon miért rejtőzködött el az Isten azon túl, hogy tudjuk, hogy az ő jelenlétét nem tudjuk elviselni? Mi lehetett az oka annak, hogy az Isten elrejtőzködött, és nem mutat mennyei segítséget, mennyei jelenlétet láthatóan számunkra? Ugye vannak kivételek, de alapvetően nem ez a cél, nem ez a célja Istennek. Én azt értettem meg az írásból, hogy azért nem láthatjuk az Istent, mert az Isten segítsége az nem látható dolgokon és látható irányításon keresztül érkezik hozzánk, hanem a mi gondolkodásunkban kell valaminek történni. És hogyha mi látunk valakit, és hallunk valakitől irányítást, útmutatást, akkor nem fogunk gondolkodni. Akkor megmondják nekünk, hogy mit kell csinálni. De ha nem látunk semmit, és szorít a szükség, és nekünk előre kell haladni, meg kell oldani helyzeteket, akkor kénytelenek leszünk gondolkodni. Kénytelenek leszünk azon elgondolkodni, hogy mi az Isten akarata ebben a helyzetben. És az Isten adott nekünk tanácsot, ami a Biblia, ami az ő igéje. Abban megtalálunk mindent. És amikor valaki, és ahogy itt a zsidók is a pusztában, illetve hát ugye Mózes népe a pusztában, elcsüggett, és látható istenséget akart magának. Ez mind azért volt, mert nem szokták meg, nem értették, nem tudták, és hadd tegyem hozzá, hogy lustaságból és kényelemszeretetből nem gondolkodtak el azon, hogy mi az, amit hallottak már korábban tőle, mert hallották a 10 parancsolatot, hallották azt, hogy faragott képet ne csinálj nékem. És ezen ők nem akartak gondolkodni, nem akartak, mert ez fárasztó volt nekik, ez nehéz volt nekik, ez önvizsgálatra és önmegtagadásra késztette volna őket. Nekik egyszerűbb volt valami láthatót maguk elé állítani. És mi is így vagyunk ezzel sajnos, hogy nekünk is sokszor nehéz gondolkodni, nehéz dolgokról meggyőződésre jutni, mert ez fáradtságos, ez izzadságos munka. Ezen gondolkodni kell, ezt ki kell nyitni a Bibliát, beszélni kell erről, tűnődni kell rajta. Nehéz a kutatás, mindenkinek nehéz a kutatás. És óriási kísértés, hogy inkább ne tegyük, inkább menjünk a megszokott dolgok szerint, inkább végezzük a megszokott rutinműveleteket, és úgy éljük az életünket. Hogy jutottak idáig, hogy ilyen gyorsan bálványt öntöttek? Felolvasok innen is egy idézetet. Ha Isten követelményeinek világosabb megértésére fordították volna idejüket, és megalázták volna előtte szívüket, akkor védve lettek volna a kísértéstől. Azonban nem ezt tették, és ezért hamarosan gondtalanokká, figyelmetlenekké és törvényszegőkké lettek. Különösen vonatkozott ez hozzájuk csatlakozott gyülevész népre. Türelmetlenekké váltak az ígéret földje felé vezető úton, nem tudták kivárni, hogy eljussanak tejjel és mézzel folyó földre. Ezt a jó földet azonban Isten csak az engedelmesség feltétele mellett ígérte nekik. Az ígéret földjének látványát elvesztették szemük elől. Vajon mi is nem így vagyunk? Isten nekünk is az ígéret földjét nem engedelmesség feltétele mellett ígérte? És vajon mi is nem azért veszítjük el az Istent, és azért távolodunk el néha tőle, mert az ő követelményeinek világosabb megértésére nem fordítunk elég időt, és nem hallgatjuk, nem tanulmányozzuk? Érdemes ezen elgondolkodni. Fordult-e már velünk is elő az, hogy egy tapasztalat után sokáig csönd volt? Volt egy nagy tapasztalatunk az Istennel, és utána sokáig csönd volt. És elcsüggettünk, hogy akkor ez vajon igaz volt, mégse volt. Hát volt, de hát akkor most mi van, most miért van csönd? Jó Isten ezzel is minket arra készít fel, hogy hitből, itt a földön hitből tudunk, és hitből kell megállnunk, mert lesz olyan időszak, amikor csend lesz. Rövid lesz, de akkor nagyon nagy csend lesz. Egy Ellen White idézettel szeretném befejezni a témát. Azt mondja Ellen White, hogy gyülekezeteinknek és intézményeinknek vissza kell térniük oda, ahol visszaeső állapotuk előtt voltak, amikor emberbe kezdték vetni a bizalmukat és testbe helyezték erejüket. Nem láttunk már elég emberi bölcsességet? Ne Istent keressük őszinte buzgósággal és egyszerűséggel, és ne őt szolgáljuk szívvel, elmével és erővel? Mi az Isten bizonyos kívánalma? Vajon Isten egy dolgot akar tőlünk, egyféle dolgot akar tőlünk, vagy sokfélét? Lehetünk mi hihetünk egy sokszínű Istenben? Ugye most hallottuk, hogy a sokszínűség Istentől származik, a megosztás az Sátántól. Ha Istennek van egy egyetlen igazsága, és az életünk minden területére ez igaz, és az életünk minden területe ebbe behelyettesíthető, akkor mi nem azt kell megkeressük? Tehát nem azt, hogy mit mond ember, mit mond. Nyilván embertől hallottuk az igét, embertől hallottuk az igazságot, de egy idő után felnőtt férfiúságra kell nőjünk ebben a tekintetben, és magunk kell utána járjunk, és az ige igazi ereje, az Isten igazi ereje, az a meggyőződés erejében rejlik. Abban, hogy nekem van-e meggyőződésem valamiről, hogy ez így van, és engem ebből nem lehet kitántorítani, mert ez az egyetlen igazság. Nem azért, mert én most úgy gondolom, hogy nekem van igazam, és meg vagyok győződve, hogy nekem van igazam. Amikor valaki az egyetlen igazságot megérti, akkor tudja, hogy az az egyetlen igazság. Amikor nem biztos benne, hogy az egyetlen igazság, csak úgy gondolom, hogy így van, és nekem van igazság, akkor még nem az egyetlen igazság. De amikor az egyetlen igazsághoz eljutsz, azért vagyunk itt sokan, azért tettük fel erre az életünket, mert rájöttünk, hogy nincs más alternatíva. Hát nem ezt kell nekünk megkeresnünk? Nem ez van az Istentől? Nem az ad nekünk erőt? Nem ez az, ami minket zöldlevelű fává tesz? És ami minket a szárazságban és a hőségben is gyümölcsözővé tud tenni? Hát nem ezért vagyunk itt mindannyian. Ne higgyünk mindenféle magyarázatoknak, mi magunk győződjünk meg róla. Lehet, hogy szimpatikus dolgokat fogunk hallani, lehet, hogy a fülünknek kedves, lehet, hogy igaz dolgokat fogunk hallani, de ki kell alakuljon bennünk az, hogy ez az egyetlen igazság, nincs más, ez így van, ez kerek, nincs, nem lehet megfogni, sehol nem lehet hozzá nyúlni és belekapaszkodni rossz értelemben. Izrael gyermekei Isten jelenlétének félelmetes látványát szemlélték a hegyen, azonban amikor Mózes 40 napra távol maradt, Jehova helyett aranyborjút készítettek. Ehhez hasonló dolgok történtek közöttünk, mint nép között. Térjünk vissza Istenhez bűnbánattal és megtört szívvel. Belévessük a bizalmunkat, és ne emberbe. Hát én azt kívánom, hogy ahogy egykor meghallottuk az Isten szavát, és amikor sokunknak, és remélem mindannyiunknak volt tapasztalat az első szeretetről, és ahogyan éreztük egykor, hogy nem az emberek miatt akarunk idejönni, hanem az Isten miatt, mert az ő igazságát megismertük, úgy találjuk meg újra ezt a hangot, és újra találjuk meg ezt a szeretetet, ami tőle árad, és ami rajtunk keresztül aztán tovább áradhat, és legyünk mindannyian zöldellő fák, akik nem félnek attól, ami ránk következik, hogy tudjuk, hogy jó fog ránk következni, és hogy gyümölcsözéstől meg ne szűnjünk. Ezt kívánom mindannyiunk számára. Amen.